Sporthead. Terefere a tűzhely mellett.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Sporthead magazin mai adásában. Ma a gluténmentes táplálkozásról lesz szó, és ennek apropójaként itt ül velem a stúdióban Kisföldi Melinda kolléganőm, aki a Szilárd Járon Református Gimnázium magyar történelem szakos tanára, és ő már 4 éve diagnosztizáltan gluténérzékeny. Így van ez, Melinda, szia!
Szia, üdvözlöm én is a hallgatókat, valóban így van. 4 éve diagnosztizálták nálam a lisztérzékenységet. Valószínűleg sokkal korábban is az voltam már, csak nem derült ki.
Milyen tüneteid voltak?
Gyakorlatilag nekem nem volt túl sok tünetem. Szemlátomást vékony vagyok, és általában a gluténérzékenyek arról ismernek meg, hogy vékonyak. Mellette még, ami gyakran előfordul, az a hasmenés például sokaknál, illetve a gluténérzékenység sohasem önmagában egyedül jelentkezik, hanem hoz magával más érzékenységeket, allergiákat.
Nálad például mi volt?
Laktózérzékeny voltam és tojás allergiás. Tehát gyakorlatilag 10 éven keresztül nem ettem tojást, és 6 éven keresztül nem ittam tejet.
De én azt nem értem, hogy amikor például diagnosztizálják nálad, hogy laktózérzékeny vagy, akkor ott nem derült ki már azonnal a gluténérzékenység?
Valamiért nem derült ki, illetve lehetséges, hogy az az orvos, akinél jártam, nem gondolt rá. Viszont szerencsémre egy olyan orvoshoz kerültem idővel, aki rögtön feltételezte azt, hogy itt valami más állhat a dolgok hátterében.
Milyen vizsgálatokon kell annak keresztül mennie, aki esetleg erre fényt szeretne deríteni?
Sajnos ez egy elég hosszú procedúra, és nagyon kellemetlen, mert hogy egy egyszerű vérvétellel általában nem bebizonyítható. Tehát nálam a vér ki sem mutatta azt, hogy gluténérzékeny vagyok, viszont végeznek egy vékonybélből vett biopszia vizsgálatot, és a mintából ki tudják deríteni, meg tudják állapítani, hogy az illető az lisztérzékenye. Nálam is így történt, és akkor viszont rögtön látták, hogy az vagyok.
Ez egy fájdalmas beavatkozás?
Nem fájdalmas, egyáltalán nem fájdalmas, inkább kellemetlen. És az a gond, hogy az embernek többször keresztül kell rajta esnie, mert egy vizsgálat nem elegendő.
Hány vizsgálatra volt neked például szükséged?
Összesen 3 vizsgálat volt. Első alkalommal kiderült az, hogy valóban itt a bélbolyhok pusztulása látható. Azután elkezdtem a diétát. Ez egy 1,5 éves időszak, és utána egy újabb vizsgálat követte, amikor megnézték, hogy elkezdette helyreállni a bélbolyhok szerkezete. Ez meg is történt, tehát akkor onnantól kezdve diagnosztizáltak, mint lisztérzékenyt, illetve egy évvel később egy újabb vizsgálat követte, hogy nem romlott-e az állapot, illetve hogy valóban fennáll ez a helyzet.
De azért akkor ez egy elég nagy időszak, tehát azért ez egy elég hosszú időszak.
Igen, valóban ez egy hosszú időszak, és elég kellemetlen ez az egész folyamat, de van, akinél már rögtön a vérből meg tudják állapítani, meg esetleg már az első vizsgálatnál bebizonyosodik. Nálam nem volt egyértelmű. Az, ami egyértelmű volt, eleve a vékonyságom, illetve, hogy ez a tojás, allergia és laktózérzékenység nem jelentkezik önmagában. Tehát ezeket a liszt váltja ki nagyon sokszor, csak nem gondolnak rá az emberek, és nem nézetik meg egész egyszerűen, hogy mi lehet a hátterében.
És egyébként kiskorod óta problémád volt ezzel?
A tojással igen. A laktózzal viszont 22 éves koromban lett probléma, tehát valószínűleg arra az időre jutott el a szervezetem egy olyan tolerancia szintre, amikor már nem volt képes feldolgozni megfelelően a tápanyagokat.
Azt mondtad, hogy az egyik jele annak, hogy valaki lisztérzékeny, az az, hogy nagyon vékony. Akkor ez valószínűleg az állandó hasmenéstől van? Hogy állandóan irritációt okoz a bélbolyhokban?
Nem is feltétlenül a hasmenéstől, mert időnként ez fellángol. Tehát van egy időszak, amikor hasmenése van az embernek, és lehet, hogy hónapokig semmi baja. Viszont mivel a bélbolyhok pusztulnak a glutén miatt, a felszívódás nem tökéletes. Tehát a tápanyagok, a vitaminok nem tudnak megfelelően felszívódni a szervezetben, és ezért nem gyarapszik az ember. Ez különösen kisgyerekeknél látványos, akik nem növekszenek a koruknak megfelelően.
Nagyon ki vagy ebből a témából okosodva. Gondolom, te is olyan vagy, mint mondjuk én, hogy amikor valami bajom van, akkor azért jól utána olvasok.
Igen, így történt, alaposan utána jártam, illetve nagyon kellemes tapasztalatom volt, hogy amikor kiderült nálam a gluténérzékenység, természetesen én is kétségbe estem, hogy akkor mi lesz velem, mit fogok enni, akkor az orvos rögtön hívott hozzám egy dietetikust, aki nagyon kedves volt, türelmes, leült, elmagyarázott mindent pontról pontra, hozott nekem különböző leírásokat, amik segítenek az étkezésben, tehát ez egy nagyon nagy pozitívum volt, és megnyugtatott, hogy nem hagytak rögtön magamra a problémával.
Erről majd még a következőkben fogunk beszélni mindenféleképpen. Most elmegyünk egyet, zenélünk, utána pedig folytatjuk a beszélgetést.
Sporthead. Terefere a tűzhely mellett.
Üdvözlöm Önöket a Sparhát magazinban. Ma Kisföldi Melindával, egy nagyon kedves kolléganőmmel beszélgetünk. Nála 4 éve diagnosztizálták a lisztérzékenységet, és ma a gluténmentes táplálkozásról van szó, így meghívtam őt a műsorba vendégnek. Az előző blogban megtudhattuk, hogy nálad hogy alakult ki ez a betegség. Most arra lennék kíváncsi, hogy milyenek voltak a kezdeti időszakok, nehézségek, mondtad, hogy kaptál segítséget, ez nagyon jól esett. Mesélnél nekünk egy picit erről?
Igen, nagyon nehéz volt az eleje, mert eleve, mikor kijöttem a rendelésre, akkor nem tudtam, hogy mit fogok tudni enni. Tehát ugye az ember nem tájékozódik ebben a témakörben, hogy milyen egyéb táplálkozási lehetőségek vannak. Az első utam egy bioboltba vezetett, és ott megkérdeztem, hogy mégis milyen lisztek, tészták, egyebek vannak. Nagy sütemény kedvelőként természetesen a lisztek érdekeltek elsősorban, és kedves is volt a boltnak az eladója, mindent pontosan elmagyarázott. A másik nagy segítségem az az internet volt, ugyanis számtalan fórum létezik már, ahol például anyukák osztják meg egymással a tapasztalataikat, hiszen rengeteg a kisgyerek között a lisztérzékeny, úgyhogy olvasgattam, és hát kísérleteztem. Nagyon nehéz volt az eleje, mert nem sikerültek a dolgok. Nem sikerült úgy összeállítanom a tésztákat, ahogy azt korábban megszoktam. A kenyérnek nem olyan íze volt, sőt, kifejezetten rossz íze volt az első kenyereimnek.
Egyébként az jutott eszembe, hogy például, ha mondjuk nekem ugye van túlsúlyom, és hogyha én ilyenkor, mit tudom én, kapok egy valamilyen betegséget, akkor azért úgy mindig hátul, leghátul ott van egy ilyen kis manó, aki annyira örül neki, hogy na talán most majd lemegy egy pár kiló, de te mondtad, hogy egyébként is nagyon vékony voltál, tehát még abból, hogyha egy rátér az ember egy ilyen lisztmentes táplálkozásra, csökkent a súlyod?
Nem, pont hogy fordítva. Tehát a lisztérzékenyeknek pont arra kell figyelniük, hogy egész addig, amíg nem kezdik el a diétát, folyamatosan fogynak, vagy stagnál az állapotuk. Viszont ahogy elkezdődik a diéta, rögtön hízásnak indulnak. Tehát pont, hogy arra kell odafigyelni, hogy ne egyenek túl sokat. Mert hogy a szervezetük elkezd dolgozni, helyreáll a bélbolyhok szerkezete, a táplálék lebontás, a vitaminoknak a felszívódása, és ezért elkezdenek hízni. Ez nem egy vészes állapot, de azért oda kell figyelni a súlyra.
És ehhez, mint mondtad, megkaptad a segítséget is.
Igen, egyrészt ugye a dietetikustól, akit hívtak hozzám még a szakrendelésem, illetve az internettől, másrészt pedig még a bioboltban is segítséget kaptam. A másik nagy segítség természetesen a családomtól érkezett, akik az első pillanattól fogva támogattak. Tehát édesanyám úgy kezdett el főzni, igyekezett mindennek utána járni, ő is beszerzett liszteket, de a tágabb barát, illetve családi körben is, hogyha megérkeztem egy vasárnapi ebédre, akkor e szerint főztek.
Azóta is gondolom mindig, amikor mégy valahova, erre külön fel kell készülni.
Igen, ez egy kicsit kellemetlen nyilván, de én nagyon hálás vagyok érte, hiszen nem tudnék akkor enni azokból a fogásokból, amiket feltállalnak, de így ez megoldható.
Még azt hagyd meséljem már el a hallgatóknak, hogy én téged hogy ismertelek meg, amikor a tanári csendes napon voltunk évelején kiszálláson, és ebéd után láttuk, hogy Melinda, az új kolléganő, is lerteszik. És mi összenéztünk Nagy Brigitta kolléganőmmel, mondom, honnan szerezte az új kolléganő az islert? Mondom, ez csak az új kolléganőknek jár. És mondtam, én megkérdezem. Egy életem, egy halálom, legalább barátkozunk. És akkor mondtad először, hogy ugye ezt te csináltad magadnak, és teljesen úgy nézett ki, mint a bolti.
Igen, hát ez nyilvánvalóan sok időbe és energiába kerül, de az, aki szereti a hasát, vagy szereti az adott családtagját, az elkészíti neki, és arra törekszik, hogy olyan legyen az a termék, mint amilyen mondjuk a boltban kapható, vagy a normális lisztből elkészített. Ez nem csak egy isler esetében van így, hanem például, hogyha dobostortát készítek, vagy készítettem már kürtös kalácsot, akkor azt is olyanra próbálom elkészíteni, amilyen az igazi.
És a családod is ez szerint étkezik?
Igen, általában ez szerint étkeznek, amikor ott vagyok náluk, illetve én is így főzök otthon.
És azoknak, akik nem lisztérzékenyek, tehát például a családod többi tagjának, van a családban egyébként még lisztérzékeny?
Nincs rajtam kívül senki.
Akkor ez nem ilyen genetikailag öröklődő dolog?
Elméletileg öröklődő. A szüleim biztos, hogy nem lisztérzékenyek, de nem kizárt, hogy esetleg a nagyszüleim vagy a dédszüleim közül nem volt-e az valaki.
Értem. És hogyha valaki nem lisztérzékeny, és e szerint étkezik, milyen pozitív hatásokat tapasztal?
Egyre inkább elterjedt az úgynevezett paleolit konyha, ami tulajdonképpen rokonságot mutat a lisztérzékeny táplálkozással, hiszen elhagyja többek között a búzalisztet. Vannak ilyen ismerőseim, akiknek súlyfeleslegük volt, és ők arról számoltak be, hogy kedvezően alakult az állapotuk. Tehát egy egészségesebb, kiegyensúlyozottabb helyzet alakult ki, illetve a súlyuk is csökkent.
Igen, egyébként, hát nem egy nagy titok ez, hogyha belegondolunk. Én is szerintem abszolút nem használok fehér lisztet otthon. Ugye én az IR diéta miatt, az inzulinrezisztencia diéta miatt próbálom a szénhidrát mennyiséget csökkenteni, úgyhogy én is ilyen alternatív liszteket használok, de az biztos, hogy sokkal jobb az emberi szervezetnek.
Igen, több kutatás is azt bizonyította be, hogy jobban megfelel a szervezetnek.
Igen, tehát hogy erről nem egy új keletű divatról van szó, hanem inkább egyre inkább az derül ki, hogy ez sokkal jobb a szervezetnek.
Igen, mert hogy több kutatás is azt mutatja, hogy a búzaliszt nem megfelelő számunkra, nem eleve ellendelt dologról van szó, tehát váltani kellene. Nyilvánvalóan, amíg az ember nem kényszerül rá, nem kerül egy betegség vagy egyéb a családba, addig nem foglalkozik a dologgal.
Persze, hát ezzel mindenki így van szerintem. Jól van, most elmegyünk egyet zenélni, utána pedig arra lennék kíváncsi, hogy hogy alakítottad át az étrendedet ahhoz, hogy megfelelő legyen a gluténmentes diétához.
Sporthead. Terefere a tűzhely
mellett.
Üdvözlöm
Önöket, a mai Sparhárt magazinban Kisföldi Melindával beszélgetek a gluténmentes táplálkozásról. Melinda, amikor kiderült, hogy lisztérzékeny vagy, mondtad, hogy elmentél egy bioboltba, gondolom ott szépen egy radikális változtatásra volt szükség a konyhában, illetve hát a kamrában.
Igen, száműztem minden búzalisztet a lakásból, illetve az egyéb búzatartalmú szereket, étkezési adalék agyagokat, és beszereztem olyan liszteket, amik ilyen különleges keverékek. Tehát található bennük például kukoricaliszt, rizsliszt, vagy éppenséggel olyan búzakeményítő, amiből kivonták kémiai eljárással a glutént.
Nem volt ilyen például, hogy csináltál egy búcsúvacsorát?
Nem csináltam búcsúvacsorát. Attól a pillanattól fogva, hogy kiderült, hogy én lisztérzékeny vagyok, tudatosult bennem, hogy ez méreg számomra. Tehát semmit nem tudtam megenni onnantól fogva, amiben liszt van, és ezt azóta is tartom.
Hát nagyon jól teszed, persze. Ez nem olyan, mint a diéta, hogy majd holnaptól, hanem ez a saját egészséged múlik rajta.
Így van.
És azóta milyen liszteket használsz?
A kedvencem az a Glutenix Alpha Mix. A neve az elég érdekesen hangzik, viszont ez az egyik olyan liszt, amiből közel olyan állagú ételeket lehet létrehozni, például kalácsokat, mint a normális búzalisztből készültek, illetve a sér mix B, mix C lisztek.
Lényegében csak a lisztet kellett kicserélni, tehát minden más alapanyag maradhat.
A lisztet, illetve a tészták. Tehát nagyon megijedtem, mikor meghallottam, hogy lisztérzékeny vagyok, hiszen mi lesz a spagettivel például.
Tényleg.
De lehet kapni gluténmentes tésztákat, ráadásul nem is drágábbak, mint a normális búzalisztből készültek, és nagyon finomak.
Tényleg ezt akartam kérdezni, hogy anyagilag mennyire más ez a fajta étkezés?
A tészták nem drágábbak, tehát azok gyakorlatilag ugyanolyan árban vannak, viszont a lisztek sokkal drágábbak. Tehát például egy kiló gluténmentes liszt, az mondjuk 900 és 1400 forint között mozog.
És mennyit szoktál használni? Milyen gyakran használod? Mert például én alig használok lisztet otthon.
Napi szinten használom, mivel semmit nem tudok megvásárolni magamnak, illetve néhány üzletben kapható gluténmentes termékek, de az, aki kóstolta, az tudja, hogy nem túl kellemes élményben van ilyenkor része szegénynek.
Ez a se íze, se bűze kategória?
Igen, kőbelül, vagyis leginkább a fűrészporhoz hasonlít az ízük, ezért inkább otthon szoktam sütni, vagy a családom süt nekem valamit.
De aranyosak. Anyukád rá állt erre a fajta
sütés? Igen, anyukám, illetve mások is még a családban segítkeznek ebben, és különböző kalácsokat, vagy bármilyen más süteményeket készítenek nekem.
Napi szinten akkor a kenyeredet sütöd?
Igen, a kenyeret azt sütjük, illetve hát süteményeket. Mivel hogy süteménymániás vagyok, így kénytelen vagyok folyamatosan készíteni, hogy ebből egy folyamatos ellátásban részesüljek.
Kenyérreceptet nem hoztál nekünk, ugye, mert azt mondtad nekem, hogy ezek rajta vannak a csomagoláson.
Igen, rajta vannak a csomagoláson, és az, ami ezeknél a liszteknél más, hogy nem is nagyon szabad eltérni a felkínált recepttől, mert hogyha már megbontjuk a vízliszt vagy élesztő só arányát, nem olyan lesz az elért eredmény, mint amilyet szeretnénk.
Tehát lényegében az a legegyszerűbb, hogyha leolvassuk a csomagolásról, megcsináljuk azt, amit mondanak.
Így van.
És nem ér bennünket meglepetés.
Igen, így van.
Kifli, zsemle, kenyér.
Igen, hát a kenyér az nagyon hasonlít a valós kenyére. A zsemle és a kifli már különböző. Tehát nekem például a zsemle az, ami a legjobban hiányzik. De abból is el lehet érni hasonló állagú terméket.
Kellett valamilyen különleges konyhai eszközt beszerezned ahhoz, hogy te itt otthon ezeket a dolgokat elő tud állítani?
Nem voltak például kenyérsütő tepsieim. Tehát kenyérsütő formákat azokat kellett venni, de nagyjából ennyi. Ja, és mérleget. Mert hogy előtte nem használtam mérleget, hiszen a süteményeket ugye az ember csinálja, akkor csak úgy tudja, hogy mennyi lisztet, mennyi cukrot tesz hozzá, összegyúlja, és a végeredmény olyan lesz, amilyet vált. Na most nem így van a lisztérzékeny táplálkozásnál, tehát mérleget az be kellett szereznem.
Kenyérsütőgépet használsz, vagy kenyérsütő tepsit?
Én formát használok, nem gépet, jobban kedvelem, mert tulajdonképpen, ha begyújtom a sütőt, akkor a tetején meg tudom keleszteni magát a tésztát, utána belakom és megsütöm, de egyik barátnőm ő például gépben készíti, az is ugyanolyan jó megoldás.
Persze, természetesen kinek mi válik be. Jó, elmegyünk egyet zenélni, utána pedig jövünk a várva várt receptekkel.
Sparhelt. Terefere a tűzhely mellett.
A mai Sparhelt magazinban Kisföldi Melindával beszélgetek a gluténmentes táplálkozásról, és elérkezett az utolsó blokkunk, amire nagyon sokan gondolom már várva vártak. Most fogjuk megosztani Melinda receptjeit a hallgatókkal. Melinda, milyen recepteket hoztál nekünk, és miért pont ezeket hoztad?
Elsősorban keltészták receptjeit hoztam, mert úgy gondolom, hogy ezek okozhatnak a legnagyobb problémát, ha otthon szeretnénk őket elkészíteni lisztérzékenyek számára készült lisztekből. Például egy kakaós kalács receptet hoztam, nagyon vágytam arra, hogy végre egyek egy normális kakaós kalácsot, hiányzott, hiszen évekig nem volt szerencsém ilyet enni, ezért úgy gondoltam, hogy másoknak is jól jöhet egy ilyen recept.
Nagyon jó ötlet, igen, halljuk.
Ehhez a kalácshoz 25 deka sél mix B vagy C liszt kell, illetve 2 tojássárgája, 5 deka porcukor, 2 deka élesztő, 1,5 deciliter tej, 5 deka olvasztott vaj, és 1/2 csipet só. Az elkészítése tulajdonképpen innentől kezdve megegyezik a normális tésztákéval. A tejben felfuttatjuk az élesztőt langyos helyen egy kis cukor hozzáadásával, majd hozzákeverjük a liszthez, a tojássárgájához, maradék cukorhoz és az olvasztott vajhoz, illetve a csipet sót is belegyúrjuk. A kakaós töltelékhez 8 deka vajat, 8 deka porcukrot, egy púpozott evőkanál natúr kakaóport használunk. Én szoktam beletenni egy pici fahíjat is, úgy egy kicsit különlegesebb lesz az íze. Kinyújtjuk a tésztát egy meglisztezett lapon, megkenjük a töltelékkel, feltekerjük, és ami nagyon fontos, hogy formába helyezzük, mert ez a tészta másképp szétfolyik. Viszont, hogyha belehelyezzük egy kenyérformába, akkor gyönyörűen meg fog sülni, és olyan lesz az íze közel, mint a normális búzalisztből készült kakaós kalácsé.
Ez nagyon jól hangzott.
A másik, ami problémát okozott számomra, az a fánk volt, és legalább 2 évig nem is ettem fánkot, amíg nem találtam rá a megfelelő receptre. Ehhez a tésztához 200 g Glutenix fehérkenyér lisztkeveréket használok. Nagyon fontos, hogy fehérkenyér lisztkeverék legyen, mivel például a Glutenix gyárt még 5-6 féle lisztet, de a többi nem alkalmas arra, hogy ilyen jellegű tésztát készítsünk. Tehát 200 g Glutenix fehér kenyérlisztkeverék, 180 g tej, 1 tojás sárgája, 25 g vaj, 50 g cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 20 g élesztő, 2 csipet só. És ahogy azt a keltésztáknál megszoktuk, először is a meglangyosított tejben felfuttatjuk az élesztőt egy kis cukor hozzáadásával, majd összegyújjuk a többivel. Lényeges, hogy figyeljünk el, hogy csomómentesen történjen az összekeverése a hozzávalóknak, mivel nem elegyedik olyan könnyen, mint a búzalisztes. Ezután pedig langyos helyen a duplájára keresztjük a tésztát, tűzön olajat hevítünk, de arra ügyeljünk, hogy az olaj ne legyen túl forró, hiszen akkor megég benne a tészta. És utána két vizes kanál segítségével bele tudjuk szaggatni az olajba a fánkokat. Ha ügyesek vagyunk, akkor szalagos lesz a fánkunk.
Ha jól tudom, hoztál nekünk pizzatészta receptet is.
Igen, mivel úgy gondoltam, hogy ez volt az egyik, ami nekem is nagyon hiányzott, hogy egy jó pizzát egyek, ezért biztos, hogy sokan mások is szeretnének elkészíteni otthon olyan pizzát, amilyet kaphatnak az üzletekben. Ehhez a pizza recepthez 250 g Glutenix Alpha Mix lisztkeverékkel, 220 ml langyos tej vagy víz, 6 g só, 10 g élesztő, 2 teáskanál cukor. Ezekből a hozzávalókból egy sima tésztát keverünk, amit aztán egy előzetesen sütőpapírral kibélelt tepsibe kenünk. Hagyjuk néhány percig kelni, nem kell elősütni a tésztát, hanem egész egyszerűen ráhalmozzuk azt, amit a legjobban szeretünk a pizzán, majd berakjuk sülni. Pirosra sütjük a pizzát, majd kihúzzuk és rátesszük a sajtot, visszatoljuk pár percre, amíg szépen megbarnul a tetején, és már kész is van az otthon készült pizzánk. És végezetül egy joghurtos pitét hoztam, nem túl nehéz, viszont szerintem nagyon ízletes süteményről van szó. A tésztájához 25 dekagram liszt kell, elsősorban az Alpha Mixet ajánlanám ehhez a fajta tésztához, 15 deka margarinnal kell összegyúrni, 4 tojássárgájával, 10 dekagram porcukorral, egy csomag sütőporral, csipet sóval és egy citrom reszelt héjával. A töltelékhez 4 pohár natúr joghurtot használunk, 1 pohár tejfölt, 2 csomag vaníliás pudingport, 3 csomag vaníliás cukrot, 15 deka porcukrot és 4 tojásfehérjének a habját. A tésztát összegyújjuk, ha nem áll össze rendesen, akkor kevés tejfölt is tehetünk bele, ha kész a tésztánk, tegyük hűtőbe egy órára hűlni. A fele tésztát a fagyasztóba tegyük, amit le fogunk reszelni. A tojások fehérjéből habot készítünk és félretesszük. A joghurtokat, tejfölt, porcukrot, vaníliát, pudingport összekeverjük, hozzáadjuk a fehérjéből készült habot. A megfelezett tésztánknak a hűtőből kivett részét kinyújtjuk, és papírral bélelt tepsibe tesszük. Ráöntjük a tölteléket, és a fagyasztóból kivett másik felét óvatosan ráreszeljük. 180 fokos előmelegített sütőben kb. 30-35 perc alatt készesítjük.
Köszönjük szépen ezeket a recepteket, Melinda! Most húsvétkor milyenek voltak a sütemények otthon?
Készítettem húsvéti fonott kalácsot, ami hiányzott az elmúlt években az asztalról, illetve tortákat készítettem, hiszen ezzel tudok leginkább hozzájárulni a húsvéti családi ebédhez, mert a többi hozzávalót, a többi ételt anyukám is el tudja készíteni.
És jól sikerültek ezek a sütemények?
Minden nagyon jól sikerült, hiszen ilyenkor különösen odafigyelek arra, hogy megfelelőek legyenek, illetve ne érezze a család rajta, hogy gluténmentes tésztáról van szó.
Hát ez nagyon jó, nagyon ügyes vagy tényleg. Melinda, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velem, és minden jót kívánok neked.
Köszönöm szépen, viszont kívánok.
Sporthead. Terefere a tűzhely mellett.